Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Csanádi Lajos, a Gazdakör elnöke. Köszöntelek szeretettel.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Két adásunk volt már a tavasz beköszönte óta, és itt az idő a harmadikra, hiszen kertészkedési, gazdálkodási tippeket adtál, akár panelben lakókra, akár picike terasszal, akár nagyobb kiskerttel rendelkező lakosoknak. Például én magam is ültettem uborkapalántát és paradicsompalántát, és tudom, hogy sokan figyelnek a tanácsaidra. Haladunk bele a nyárba. Milyen tippeket, milyen tanácsokat hoztál nekünk ma, Lajos?
Én azt gondolom, hogy az előző műsorok hatására nagyon sok ember elkezdte a otthoni termesztést. Ezt abból is látom, hogy szoktam járni a városba autóval, és látom az emeletes házak teraszain új ládákat és új növényeket látok. Sőt, azt is észrevettem, hogy Kiskovaláson itt a városban nagyon sok családi ház ablakában látok virágokat, ami eddig nem nagyon volt szerintem jellemző. És úgy gondolom, hogy nagyon sokan teszik a dolgot, és csinálják ezt a kertészkedést otthon a teraszokon. Sőt, van olyan lépcsőház is találtam már Kiskovaláson, ahol szinte majdnem minden teraszon van virág, vagy gyöcség, vagy valamilyen növény. Ez abból lehet tudni, ugye, hogy új ládák vannak, és látszik, új ládák vannak kitéve, és ebből látszik az, hogy most kezdték el nem a régén ezt a kertészkedést.
Egyébként képzeld el, hogy órát tartottam a gyerekeknek, informatika órát, és lelkendeztem, hogy milyen szép május van, kertészkedjenek, és hogy én is ültettem paradicsomot, és meglepetésemre három diák mondta, hogy ők is ültettek paradicsompalántát, sőt, benne vannak a Facebookon egy paradicsompalánta körben, és hamarosan engem is be fognak oda venni. Hát szóval fantasztikus.
Igen, gondolom, a természet nagyon szép és érdemes vele foglalkozni. Folytassuk a szakmai résszel, ugye, mint ugye, erről beszéltünk az elején is. A múlt részben ott hagytuk abba, hogy mindenki előkészítette a földjét, területét a palánta ültetésre. Én gondolom, hogy sokan már a palántákat elültették, tehát a paradicsom, paprika, dinnye, tökféléket, gondolom mindenki elültette már. Most azt következik a következő részben, hogy ápolni kell a növényeket, ugye nem elég elültetni, hanem ápolni kell. Az ápolás első része abból áll a magvetésnél is és a palántázásnál is, hogy megfelelően gyomtalanítani kell a területet. Most ez panállakásban egyszerűbb, ugye, mert ládában van, cserébe van az, vagy gyomosodik, vagy nem, általában nincs meg gond. A kertekben, zárt kertekben viszont nagy gondot okoz a gyomosodás, és utána ennek ugye több lehetősége van. Egyik lehetősége a mechanikai gyomírtás, ugye kézzel vagy kapával, a másik lehetőség pedig a kémiai gyomírtás.
Én úgy alapból óckodom a mérgektől, hogyan lehet gyomírtani. Ugye a kapálás szerintem nagyjából jól ismerjük, legalábbis itt az Alföldön, még az én korosztályom, de talán még a fiatalabbak is nagyjából tudják, mi a kapálás, de hogy hogyan lehet vegyszerekkel gyomírtani. Az nem írtja ki a növényt is, az eredeti növényt, amit ültettünk?
Nem, mai világban már speciális vegyszerek vannak, amelyek kultúrnövényt nem bántják egyáltalán. Kultúrnövény ezt a vegyszert a fölisszívva lebontja magába és feldolgozza, a gyomnövény viszont nem tudja ezt feldolgozni és elszállítja a növényt. Tehát ilyen vegyszerek rendelkezésre állnak. Majdnem minden kultúrában van gyomírtószer, de csak annak ajánlom, aki nem akar biotermesztést folytatni, mert a biotermesztésnél ugye ott csak a kézimunka, esetleg egy gyomok leégetése lehetséges még gázpörkölővel, ez is egy lehetőségben vannak ilyen elektromos égetők is, amik leégetik a gyomokat, lehet kapni a ilyeneket is. Tehát ez ugye egy sima mechanikai gyomítás, nem egyszerűbb, de viszont hatékonyabb és egészség szempontból sokkal jobb, mint egy kémiai vegyszerezés.
De gondolom, hogy azért inkább a biológiai gyomírtást ajánlod, mint a vegyszerest.
Én azt gondolom, a területnagyság függő, tehát hogyha van egy kis kertem, egy 50-100 négyzetméter, akkor nem gondolja, hogy megkapálom, de ha van mondjuk egy 1500-2000 elvevető burgonyával, mondjuk akkor az már is nehezebb kapálni, ugye, tehát azért tovább tart, megfelelő vegyszerek vannak hozzá. A következő munka a gyomításon kívül, hogy az egyelés, ugye valaki elvetette magot, tehát sűrűbbre veti általában magot, ki is keltek szépen a növények, ki kell egyenni, ugye. Általában a múltkor említettem, hogy minden tasaknak, vetémag tasaknak a hátoldalán rajta van a megfelelő sor és tőtávolság, arra kell beállítani a növényállományunkat, be kell állítanunk azért, hogy a növények megfelelően tudják növekedni, a túlsűrű állomány magasra nő, nem lesz jó termésünk, és nem lesz megfelelő minőségi a termésem.
Azért ez sem lehet könnyű, hiszen meg kell különböztetni a szemünkkel, ugye néha a gyom teljesen hasonlóan néz ki, mint a kultúrnövény, tehát azért az is nagy odafigyelést igényel.
Hát igen, ez kell gyomismeret igazából. Az internet nagy segítsége van erre, tehát valaki internet közelben van, megnézi a növényt, megnézi a kultúrnövényt, és ki lehet találni internetre, meg lehet keresni, hogy annak a kultúrnak milyen gyomnövényei vannak. Ezen kívül fontos, most már lassan a növények növekednek, ugye, és megjelennek különböző kártevő kórokozók, A kártevőknél ugye fontos, hogy bogarak, ilyen-ilyen bogarak, levéltetvek, atkák, a burgonyabogár is meg fog jelenni, és most már jönnek majd elő. Ezek ellen lehet védekezni, ugye a burgonyabogár ellen lehet védekezni, mechanikai módszerek kisebb területen levenni a bogarakat, a növényre is megoldódik a probléma. Nagyobb területen ugye vegyszerekkel kellett védekezni csak ezekkel a bogarak ellen, és így szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ha valaki nem tudja, milyen kártevő van dolga, vagy milyen korokozót talált a növényén, elságult a levél, vagy elbarnult, vagy foltok vannak rajta, van egy olyan lehetőség itt Halason, hogy a Harangos téri gazdaboltban szombatonként van egy szakember, aki segít ennek a felismerésében, és javasolni fog arra különböző technológiai megoldásokat. Ezt azért is szeretném megemlíteni, mert a burgonyában az elmúlt években az eddig használt rovarlőszereket a rovarok megszokták már szinte, és nem igazán hat rájuk, viszont megjelent egy új rovarlőszer, azt szintén minden gazdaboltban meg lehet kapni, tudni fogja a gazdabolt, hogy miről beszélek, én nem fogok mondani most nevet, mindenki megtalálja, és ez az vegyszer, tavaly meg kipróbáltuk, és ez a rovarlőszer majdnem 100%-ig bevisz a rovarokat.
Ez nagyon jó hír. Innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, Csanádi Lajossal beszélgetünk, a Gazdakor elnökével. Kertészkedési tippek, nagyon aktuális, az időjáráshoz és a veteményesünkhöz illő tanácsokat hallhatnak. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai riportot, melyben Csanádi Lajossal, a Gazdakör elnökével beszélgetünk. El kell mondjam, van egy nagyon édes történet, egy kedves barátom, aki nagy értelmiségi ember volt, és neki fogott krumplit termeszteni, mert hogy vissza a természetbe, és hát megjelentek a krumpli bogarak, de hát ugye mondjuk egy informatikai feladat tűr akár néha 2-3 nap halasztást is, és mondta, hogy jó, majd leszedik őket. 3 nap múlva kiment a területre, és már nem volt krumpli levél sem. Ez nagyon felhívja a figyelmet arra, hogy bizony a régen a parasztok nem véletlen voltak olyan okosak, mert azonnal kellett időnként reagálni. Tehát, hogy van, ami nem tűr halasztást.
Igen, én azt javaslom mindenkinek, tehát ha kertészkedik valaki, akkor szinte naponta meg kell nézni. De 2 naponta biztos, ugye, mert a kártevő korokozók nem állnak meg, tehát nem állnak meg, ők szép lassan fogyasztják a növényeket, ugye abból élnek. Tehát növények leveleiből, szárából, gyökereiből élnek, azt fogyasztják, tehát minden nap enni fognak, és ha nem figyelünk rájuk, 3-4 nap alatt annyit esznek, ami az egész növényt elpusztítatja. Ez érvényes a gyümölcsfákra, és ugye gyümölcsfák is virágoznak, most már kezdenek termést érlelni, most szép lassan. Oda kell figyelni azokra is, hogy megjelenne a kártevő, korokozók, betegségek. Ezt mind figyelni kell folyamatosan, és permetezni kell, vagy pedig megfelelő módon. Vannak biológiai vegyszerek is, ezt is meg lehet nézni. Tehát interneten, ha valaki belemegy a biotermesztésbe, akkor találhat biológiai vegyszereket, amelyekkel biológiai módon vegyszermentesen lehet akár az zöldségféléket, akár a gyümölcsféléket permetezni.
Nagyon érdekes dolog ez, vannak már egészen bevett módszerek, most hirtelen nem is jut eszembe, hogy mit mi mellé kell ültetni, ami például természetes védekezési módszernek. Tudunk esetleg egy-két ilyen tanácsot adni?
Igen, vannak ilyen növények, például van a tagít, ez a büdöskenövény, ami igazából kártevőket elriasztja. Ezek a módszerek egyetlen probléma van, hogy általában az a tagít, ez például az a büdöskenövény, biztos sokan ismerik, ugye kifejti hatását, de csak ilyen 10-20 cm belül, tehát annál tovább nincsen. Tehát, hogyha ha bevetem minden másik sorba ebbe a növénye, akkor nem marad a észreletem a kultúrnövénynek, csak a virágnak. Tehát igazából vannak ilyen módszerek, lehet alkalmazni őket, hagymafélékkel is lehet kísérletezni, de igazából ténylegesen jó módszert nagy kertben nem lehet elérni. Kis kertekben igen, nagyobb kertekben ezekkel a módszerekkel olyan rendszert kialakítani, ahol nincsen kártevő és korokozó, hosszú évek folyamata lehet csak.
Lehet, hogy késői a kérdés, de például a biotalaj előállítása, hiszen ugye most már ezen túl vagyunk a talaj előkészítésen, de erre vannak-e módszerek?
Biotalaj az azt jelenti pontosan, hogy ez nem a hivatalos módja ennek. 3 évig nem lehet vegyszert használni egy talajba, semmilyen vegyszert, tehát talajba se, növényekre se. Ha valakit betartja, 3 év után lehet a talaj biotalajnak nevezni, és akkor is csak tápanyag utánpótlás műtárgyával nem lehet, vegyszerre nem lehet, és szerves tárgya is csak bioszerves tárgya lehet, amely bioállatoktól származó trágya, a biotermesztés folyik. Tehát van olyan áttenyésztő telep, nem is olyan messze Kalocsa mellett, ahol jókat tartanak például biotartásban, biotakarmányt kapnak, és azt a biotejet dolgozzák fel jutórónak.
Akkor ez egy nagyon szigorú feltétel. Mennyire lehet bízni abban, hogyha például az ember mondjuk boltba bioterméket vásárol, hogy ez valóban ennyire ellenőrzött talajból származó?
Igazából ennek van egy rendszer Magyarországon, 2 KFT van, a Biokontrol Hungária KFT és a Hungária KFT, akihez be kell jelentkezni, aki biotermesztést akar folytatni hivatalosan, hogy is terméket árulni a piacon, be kell jelentkezni a KFT-hez, a KFT kijön megnézi a földjét, és folyamatosan évente többször ellenőrzik a termelőt, és mintát vesznek a területéből évente több alkalommal, és növényekből is. Aki ennek nem felel meg, és a 3 év után lehet csak biotermesztés, addig nem is lehet bioterméket elállítani. 3 év után nézik, és ha valaki ne találta a mintavétel rendszer során olyan mintát találnak nála, vagy olyan vegyszereket találnak nála, ami nem megengedett, kizárják ebben a rendszer és megmondják tőle védjegyet. Általában egy ökovédjegy van rajta, egy zöld levelek vannak rajta, amit lehet látni a termékeken.
Mennyire jellemző ez Magyarországon, hogy ilyen területek és ilyen termesztők vannak?
Én azt gondolom, hogy régebben ez körbejártak itt a megyét, volt egy ilyen csoportunk is, akik körbementünk itt a megyében. Vannak biotermesztők, van biohajóson is, van bioborázat például, meg van biogomba is, van meg biozöldségtermesztő is van a megyén belül több helyen. Ezt azt gondolom azt csinálja, csak aki szívvel, lélekkel, mezőgazdaságot szeretné csinálni, mert tényleg ott kell lenni minden nap a területeken, mindig figyelni kell a növényeket, megfelelő. Vannak biovegyszerek, amit lehet alkalmazni, ami nem vegyszer, csak adnak hívjuk, tehát biológiai szerek, ezek kellett megoldani, és igazából ennek a termés mennyisége kevesebb, ugye lényegesen, mint egy konvencionális termesztésnek, és ezért drágábbak ezek a termékek. Kecskeméten van például a biopiac is, a nagybani piacon egy bizonyos része, biopiacnak van kinevezve, és hogyha biotermékeket lehet árulni, ugyanez van Budapesten is.
Milyen tanácsokkal megyünk tovább itt a nyár elején?
Tehát beszéltünk ugye a gyomításról, egyelésről, öntözésről kell beszélnünk, így a tápanyag utánpótlásról, ez nagyon fontos a növények számára. Ma ugye szárazság van Halas környékén, gondolom mindenki érezte, volt egy is eső, 5-6 mm, ami igazából nem olyan sok mennyiség, tehát el is párolog egy része neki. Én azt gondolom, hogy öntözni kell folyamatosan a növényeket, most akár homok, akár fekete földön termesztünk bármilyen növényt folyamatosan. Az öntözés szempontjából egy fontos szabály van, ha valaki elkezd öntözni egy növénykultúrát, akkor az folyamatosan kell öntözni. Tehát nem mondhatom azt mondjuk 3 hét múlva, hogy este egy nagyobb eső, és nem öntözöm tovább a növényt, mert a növénynek a gyökerei az öntözés hatására nem megy le csak kis mélységbe, ezáltal a gyökerei fönnmaradnak. Ha én megszüntetem az öntözést a növényeknél, nem fogom öntözni, a felső részben lesz egy gyökér, ki fog száradni, és nem tud lemenni, akkor nem tud nem lesz ereje neki lemenni lejjebb, és ezért, ha valaki egy növénykultúrát elkezd öntözni a tenyészőszak elején, az termés betakarításáig öntözni kell folyamatosan.
Csanádi Lajossal, a gazdakör elnökével beszélgetünk kertészkedésről, és hát így nyár elején talán a legfontosabb tanácsokat veszi sorra. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Csanádi Lajossal, a gazdakör elnökével. Kertészkedési tippek vannak soron, hiszen szezon van. Folytasd a tippeket, nagyon figyelj.
Jó, igen. Fontos, hogy a tápanyag utánpótlása, és sokat nem beszéltünk még eddig. Ugye van, akinek lehetősége van szerves tárgyát szórni, ugye szántás vagy ásás előtt, akkor ugye ez neki tápanyag problémája megoldódik egy időre. Van, aki komposztot készít, ugye ez is elképzelhető. Ősszel a növényekből, vagy szármaradványokból, különböző szádarakból lehet komposztot készíteni. Ennél nagyon fontos a komposzt készítésnél, hogy lehet, hogy zárt edénybe csináljuk, és fontos az, hogy ez öntözni kell vízzel, tehát nem kiszáradjon, tehát folyamatosan ugyanúgy öntözni kell komposztot is vízzel, mint a növényeket, nem olyan sűrűn ritkában, mert különben, ha nem öntözzük vízzel a komposzt állandó anyagot, ki fog száradni, és nem fog elrothadni, és nem lesz belőle tápanyag. Ezt is igazából tudjuk adni a növényeknek, akár még tenyész időszakban is lehet kiszórni a komposztból a talaj felszínére, utána beöntözzük, és a szervesnek, ami benne van a növényekben és tápanyagok, belemegy a talajba, és nem fel tudja használni. Tehát ugye, mert a komposzt az nem biztos, hogy a tavasszal csinálunk komposztot, nyárra fog elkészülni nagyjából, vagy később, de a tenyész időszak során, ugye a tenyész időszak addig van, mint elültetem, így benne takarítom, addig lehet bármikor szórni a komposztanyagot, ugye, mert a víz belomossa, növény föl tudja venni.
Picit beszéljünk a komposztról. Nagyon divatos ma ezek a komposztáló edények, hogy ugye a szerves hulladékot abba öntik bele, tehát akkor, ha jól értem, ez lehet fűmaradvány, vagy lehet konyhai hulladék. Nem. Azt tudom, hogy a főzött étel nem, csak a nyers konyhai hulladék, zöldség. Na mesélj, mi lehet komposzt?
Tehát alapvetően komposzt ugye lehet a zöld növényi fű, amit ugye a kertbe lekaszálunk, vagy lenyírunk. Lehet különböző zöld növényi részek, vagy száraz növényi részek is lehetnek. A konyhából igazából, hogyha veszek sárgarépát is rajta, van a zöldje lehet, ugye, a krumpli héj is lehet még, meg ilyen, de egyéb más egy anyag nem lehet, tehát ilyen egyéb anyag nem került be a komposztba, mert nem fog lebomlani. Tehát csak a növényi részek lehet benne.
Pucolványok, nem.
Az is mehet bele.
Én úgy tudom, hogy az összes, ami zöldségből pucolvány marad, azt mind belerakom.
Az belemehet tenni, igen, de egyéb anyag nem. Tehát a zöldség, zöldje is belemehet, a sárgarépa zöldje, a káposzta.
Mi az, ami nem mehet bele, tilos?
Hát ami nem zöldség, az semmiféleképpen, semmilyen más. De kenyér például, meg ilyenek, tehát ilyen nem mehetnek bele. Egyrészt nem bele való, másrészt például nem fog lebomlani, és az a növény számára nem megfelelő.
Ezt érdemes lefedni?
Attól függ, milyen a komposztárlónk. Általában egy jó komposztárló egy olyan, hogy műanyag edény lehet, vagy bármilyen, igaz a legjobb. Lehetőre legyen az neki alja, alsó lyukas, én az alja neki, tehát ne legyen zárt teljesen az alja növénynek. Tetője is lehet neki, de nem biztos, hogy jó a tető, mert esetleg nagy melegben nyáron ez befülletet, és nem biztos, hogy jó irányba viszi az erjedést. Én inkább szabadon hagynám a tetejét, és igazából öntözném folyamatosan, és akkor fog gyorsan beélelődni. Tehát ez a komposztálás, a szerves tárgya, a szerves anyag, és ugye a kertben, hogyha valaki jó termést akar elérni, akkor műtrágyát is lehet alkalmazni, műtrágyákat, lehet lomtrágyákat alkalmazni. A műtrágya általában most már a kelés után és plantálás után csak olyan műtrágya, ami nitrogén tartalmú műtrágya, ami általában a növényeknek a zöld növényi részét segíti feljönni, ebből is kis mennyiség. Tehát igazából nagyon egy kertbe nagyon minimális mennyiséget kell kiszórnunk, tehát nagyon keveset kell kiszórni, de nitrogén műtrágyát lehet szórni még ilyenkor a kertekbe. Ezen kívül, amit a növényeket segíti, a lomtrágyák, az, amit szintén lehet kapni a boltokba, aki nem ismeri annyira le, van egy muskátli táplálék, folyadékok, ilyesmik vannak, de vannak a szántaföldi kultúrákra is, meg az zöldségekre is, a speciális lomtrágyák, amely nem csak makroelemeket, tehát nitrogént, foszfor és káliumot tartalmaznak, hanem mikroelemeket is, és a növények számára ez nagyon fontos, hogy még ízesebb és még jobb legyen a növény.
Hihetetlen, teljesen olyan, mintha emberről lenne szó, hiszen szüksége van fényre, gondoskodásra, vízre, gondolkodik, hogy milyen mélyre ereszti a gyökerét, ugye, amennyire szükség van, és hogy vitaminokra is szüksége van.
Így van, tehát mindenféle táplálemre. Tehát igazából gondolkodik a növényét, tehát hogyha sűrre vetem a növényt, meg lehet nézni, hogy akkor ha magasabban nő, ha ritkábbra vetem, alacsonyabban nő. Tehát a növénynek van egy ilyen mechanizmus, amit saját maga befolyásol, és mi is tudjuk befolyásolni, és tudjuk ezt a növekedést szabályozni valamilyen szinten.
Befejezésül, bár ígérjük, hogy néhány hét múlva ismét jelentkezni fogunk tanácsokkal, említettél itt vízgazdálkodás, egy nagyon érdekes kísérletet.
Igen, tehát van egy tankertünk igazából itt Kiskovalson, és hallgatókkal itt több növényt elvetettünk bele, több mint 30 növény fajában vetettem a kertbe. Van egy kis tavunk is benne, nem egy nagy, egyszer egy méteres, de másfél méter mély körülbelül kis tó, és tettünk rá hungarocellapot erre a tóra, és hungarocellra abba furtunk lyukat, és lyukba tettünk bele különböző növényeket, ahol a gyökere ugye beleér a vízbe, növény pedig a hungarocellán felül van, ugye szabadon van, és ez a növény növekszenek, nőnek, nem olyan gyorsan, mint a kinti növények a földben, de növekszenek, nőnek, és reméljük, hogy majd a termést is fognak hozni.
Nagyon szépen köszönöm, Lajos, a tanácsaidat, végtelen hasznosak, reméljük, hogy sokan hallották, ha sokan nem, akkor adjuk tovább ezeket az információkat, hiszen a kiskertjeink szépségéről, a zöldségeink, gyümölcseink finomságáról, a virágaink szépségéről van szó. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönöm, Lajos, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Csanádi Lajost hallották, a Gazdakör elnökét. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is itt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.